Károly.
Jó reggelt kívánok, a mikrofonnál Nagy Károly, a stúdiónkban pedig itt van Szitás Tóránda az XTB-től. Szervusz, jó reggelt!
Jó reggelt kívánok, üdvözlöm a kedves hallgatóságot!
Hát az elmúlt napban, aki nem hallott volna, hát véletlenül, aki ezzel foglalkozik, kevés olyan típusú ember van, de a Silicon Valley Banknak a csődjével indult el egyfajta bankpánik, és ugyan a Signature Bank is csődbe ment az Egyesült Államokban, de mégis a Silicon Valley okozott egy komoly aggodalmat, már csak azért is, mert utána rögtön a Credit Suisse is gyakorlatilag csődbe ment, meg kellett, hogy vásárolja egy banktársa Svájcban. De menjünk át az SVB-re, a Silicon Valley Bankra. Megmondom őszintén, én nem hallottam erről a bankról, mielőtt csődbe nem ment, lehet, hogy ez az én hibám, de mekkora pénzintézet volt ez az Egyesült Államokban?
Hát a Silicon Valley Bank egy amerikai bank, ugye, ami az Egyesült Államok 20 legnagyobb bankjai közé tartozott. A betétek mennyisége szerint ez volt a Silicon Valley legnagyobb bankja, és hát ahogy a neve is sugallja, a bank az induló vállalkozások finanszírozására helyezte a hangsúlyt, lehet, hogy ezért sem hallottál még róla, és olyan üzleti inkubátorok finanszírozott, amelyek olyan projektekért feleltek, mint például az Airbnb, a DoorDash, vagy éppen a Dropbox.
Ez nem hangzik rossznak, hogy első hallásra, de hát akkor hogy jutottak el idáig?
A Silicon Valley Bank sztori valójában őszintén, hogy a legnagyobb bankcsőd a pénzügyi válság óta, tehát ugye 2008-2009 válság óta. Az elmúlt években a szektor ezen részét lefedő bankok és maguk a cégek profitáltak a pénzpiacokra áramló olcsó tőkéből, ugye olcsó hitelek, vagy olcsó tőke. Akkoriban az SVB betéteket halmozott fel az induló vállalkozásoktól, de a makrogazdasági bizonytalanság és a pénzügyi problémák miatt ezek a cégek betéteiket úgy elkezdték visszavonni. Az elmúlt években többszörösére nőtt a betétek volumene, és a banknak kellett dönteni, hogy hova helyezi el ezeket a forrásokat. Akkoriban ugye rövid lejáratú kötvények hozama nagyon alacsony volt, így a hosszú lejáratú kötvényekbe helyezték el ezeket az eszközöket. És itt lett aztán a probléma, hiszen a romló gazdasági helyzet miatt lényegében ugye a Fed, a központi bank elkezdte emelni a kamatlábakat.
Ez miért okozott problémát?
Azért, mert ilyenkor a hosszú lejárató kötvények ára pedig csökkent. Így ugye ezek a vállalkozások, akik elhelyezték ott a betéteiket, elkezdték rohamosan kivenni a romló gazdasági helyzet miatt. És így a banknak ezeket az eszközöket ugye...
Vissza kellett váltania.
Így van, és ugye veszteségben tartották vissza. Úgyhogy ez okozta lényegében a legnagyobb problémát. El kellett ugye adni a kötvényeit a vételállal sokkal alacsonyabb áron, és ez eredményezte ugye azt, hogy lényegében ugye likviditási problémák küzdött.
Viszont felmerül a kérdés, hogy erre miért nem számított a pénzügyi felügyelet, vagy az Egyesült Államokban nem figyelmeztetek erre senkit, vagy ahogy olvastam egy cikkben, közszájon forgott gyakorlatilag a bank betétesé körében, hogy igazából milyen állapotban van a bank, és ez okozta az ő kálváriáját, meg aztán a végzetét?
Itt ugye ez az, hogy az eszközöket a bank különböző forrásokban helyezik el, főleg amerikai állampapírokról beszélünk, ez bevett szokás. Úgyhogy ezt ugye Amerikában nagyon nem szabályozzák, úgymond, és itt ugye az volt elég probléma, hogy rohamosan kezdték kiváltani a pénzeszközöket, és ugye minél nagyobb volument váltnak ki, annál gyorsabban kell ugye átváltani lényegében ezeket az eszközöket. És ugye itt volt a legnagyobb probléma ebből a szempontból, hogy egyszerűen azt láthatták, hogy a likviditási problémával küzdött. És ahogy említetted, lényegében a többi banknál is ugyanilyen szituáció keletkezett, ugyanaz a negatív szituáció.
Mi történik most ebben az értelemben? Felvásárolta valaki a Silicon Valley Bankot, vagy erről még nincs döntés?
Hát alapvetően két lehetőség van ugye a banknak, és itt már azért vannak előrejelzések, hogy melyek is lesznek azok. Az első az a bank eladása. Tehát valljuk be, hogy több okból is bonyolult történet volna, hogy ugye minden gyorsabban próbálják megoldani ezt a lehetőséget. A másik lehetőség a bank egyes részeinek eladása más bankoknak. Ekkor a betétesek és más érintettek kártalanítást kapnának az elvett pénzből, és könnyen megtörténhet, hogy az összes érintett személy megkapja pénzének igen nagy részét. Mindent összevetve a bank vagyona rendben van, tehát ott ugye probléma nincs. Csak hogy ugye a fő probléma a kötvények csökkenése volt az emelkedő kamatok miatt, így nem okozhat gondot az eszközök nagy részének eladása. Tehát ebből a szempontból is ugye sokan a 2008-2009-es válsághoz hasonlítják. Igen, nagyon hasonló a szituáció, viszont abban az időben a bankok hatalmas mennyiségű, nagyon rossz eszközökkel rendelkeztek, mint például a jelzáloghitelek, amelyek ugye be voltak mixelve subprime hitelekkel is, és ugye azokat az eszközöket lényegében a bankoknak, más bankok ugye nem vásárolták fel.
Ráadásul ugye ezek befektetési eszközés voltak sokszor alakítva, nem csak hitelek formájában.
Így van,
voltak
pontosan.
A piacon gyakorlatilag ilyen többszörös, akár több tízszeres tőkeáttételekkel ilyen akkor nem volt a Silicon Valley Banknél? Tehát, hogyha valaki, egy vásárló mondjuk azt feltételezné, hogy hát megvenném én, csak hát ki tudja, mi van a könyvekben, és kinek tartozik, akár jóval többel, mint amit elsőre ránéz, tehát ilyen probléma nincs.
Ilyen nincs, ugye, hiszen itt amerikai állampapírokról beszélhetünk, és hát mi lehet jobb investíció vagy befektetés, mint az Egyesült Államok papírjai, ugye, állampapírok?
Hát erről azért mondjuk a világpolitika szereplőinek lehet, hogy más lenne a véleménye egyes szereplőknek, de ők is vesznek amerikai állampapírt. Nem volt azért túl gyenge a banki szabályozás, hogy egyébként ilyen rövid távú, hát elsőre nem kockázatokat vállalt a bank, de végül kiderült, hogy azt, mert ha mondjuk egy ilyen betétroham le tudta őt teríteni, akkor végeredményben kockázatot vállalt. Lehetett arról is hallani, hogy pár évvel ezelőtt enyhítettek még Donald Trump elnökség alatt a banki szabályozáson, hogy felvállalhatott például a Silicon Valley és ilyet. Egyrészt ez igaz-e, másrészt, hogyha igen, akkor lehet-e itt újra szigorítás?
Így van, tehát ez igaz, és ami a szigorítást illeti, be is vezetett a Fed, az Amerikai Központi Bank már egy intézkedést, az pedig az, hogy maga is olyan intézkedést vezetett be, hogy egy ilyen program bizonyos ideig a lejáratig tárolják a kötvényeket, amiért a Fed kötvényvásárlási értékével megegyező pénzt ad ki. Tehát egyfajta segítséget nyújt lényegében a ilyen bankoknak, amelyek likviditás problémával ütköznek. Joe Biden is már ugye nyilatkozott ez ügyben, aki szintén megígérte, hogy az amerikai vállalkozók és ugye az emberek is megkapják a pénzüket. Tehát itt láthatjuk, hogy a központi bank is ugyanúgy az Egyesült Államok is rögtön ugye cselekedett, és igen, láthatjuk, hogy elindult egyfajta szigorított szabályozó rendszer is.
Fennállhat egyébként még bankcsőd egyébként az Egyesült Államokban, vagy úgy tűnik, hogy ennyi volt?
Hát ez az 1 millió dolláros kérdés. Az amerikai pénzügyminiszter Janet Yellen bejelentette, hogy jelenleg rendben van a szituáció, tehát megmentették ezt a dominó effektust, úgyhogy sikerült a dominókat széthúzni, így nem folytatott tovább ugye ez a hullám. Viszont hát láthattuk ugye aztán például a Kokáért a legújabb történet a First Republic Bank, amely szintén hasonló szituációkkal küzdött, és ugye ott is egy bankcsődöt láthattunk, aztán miért említetted ugye Svájcot, úgyhogy azért vannak bankok, amelyek így ebből a történetből
nem jöttek ki jól,
igen, hát enyhén szólva, viszont ugye láthatjuk, hogy jelenleg kézben tartják a helyzetet, legalábbis ezt sugallják, és az mindenféleképpen pozitív, hogy nem olyan szituációban vagyunk, mint 2008-2009-ben, mert tényleg olyan eszközökről nincs szó.
Profitálhatnak-e ebből a helyzetből a nagyobb amerikai bankok?
Hát,
vagy már meg is tették?
Már úgy néz ki, hogy meg is tették, tehát itt van ugye az értékesség, tehát ugye ilyenkor a bedőlt bankok államkötvényeit a másodlagos piacon értékesítik, ahol bármely más bank megvásárolhatja azokat. Ezen eszközök előnye az, hogy természetesen alacsonyabb áron helyezkednek el, ugye, és az alacsony hitelbetét mutatójú bankok megengedhetik maguknak, hogy további befektetéseket készítsenek, hogy további betétekbe fektessenek be, és így ugye a legnagyobb amerikai bankok magyarán ugye olcsó pénzért felvásárolhatják ezeket az eszközöket.
De ezzel ügyfelet vásárolnak tulajdonképpen?
Természetesen, igen, így van. Megvásárolják az ügyfelet, és ugye a hitelét is rögtön, tehát minden ugye eszközt, és itt ugye legtöbbször van említve a JP Morgan, aztán az MTNT bank, vagy a Citigroup is akár profitálhat ebből.
A Fednek van-e más, fogalmazunk úgy, hogy tennivalója ebben az ügyben, mert múlt héten Jerome Powell Fed elnök próbálta nyugtatni a kedélyeket, hogy rendben van az amerikai pénzügyi rendszer, szilárd, persze ez a két bank, inkább a Silicon Valley okozott problémát, de hát ettől függetlenül ők nem látnak máshol komoly problémákat. És hát pont egy kamatemelésben, monetáris szigorításban van az amerikai jegybank, a múlt héten emeltek ugye újra 25 bázispontot, folytatják az eszközvásárlási programnak a korábban megvett eszközöknek a visszaadását, gyakorlatilag ez is egy monetáris szigorítási oldal, tehát pont nem kedveznek idézőjelben a bankoknak. Előfordulhat, hogy muszáj lesz? Tehát, hogy annak ellenére, hogy magas az infláció, vissza kell menni a kamatcsökkentési pályára?
Hát ezt próbálta beárazni a piac hétfőn kedden, aztán ugye szerdán jött a Fed kamatdöntés, ahol a piac ugye azt várta, hogy még ha nem is határozott kommentel fogják elmondani, hogy indul egy kamatcsökkentés, de valami segítséget nyújt ugye a piacnak. Itt a Fed dilemmában van, hiszen ugye az infláció mindig a legnagyobb probléma, amely ellen küzdködni kell, és ugye most itt van az a bankszektor sztori is, de láthatjuk, hogy a Fed, ahogy te is említetted, Jerome Powell, úgy néz ki, hogy hogy igazat mondott, tehát hogy a...
Úgy néz ki, hogy igaz.
Hát, hogy a bankszektor ugye rendben van, és hiszen emelték tovább a kamatlábat 25 bázisponttal, és asztalon van még egy 25 bázispontú kamatláb emelés. Tehát magyarán Amerikában így az alapkamat, a kamatláb az ugye 5,25%-ossában fog majd tetőzni. Ezt körülbelül nyárra áraszták be a kereskedők. Láthatunk is ugye mozgásokat, nagyon elég volatil a piac, viszont láthatunk azért pozitivitást is, hiszen annak értelmében, ugye, hogy az év második felében elindulhat egy kamatcsökkentési ciklus.
Nem tudom, hogy van-e értelme a következő kérdésemnek, így a záró kérdésemnek, de hogy van olyan objektív időpont, ami eltelik, és onnantól kezdve már megnyugodhat a piac, tehát hogy nincs újabb ilyen bedőlő szereplő?
Mindenféleképpen fontos lesz a következő napok, hónapok makroadat szempontjából, tehát amerikai inflációs adatok csökkennek-e úgy, hogy azt eltervezték ugye az előrejelzések alapján. Milyen a munkanélküliség? Tehát, hogy jelenleg nagyon erős.
Hatott-e a bankcsőd az adatokra?
Így van, pontosan. Hatott-e a bankcsőd az adatokra? Ezek nagyon fontosak lesznek, és ebből természetesen majd a Fed is ki tud indulni. Úgyhogy ugye meglátjuk a következő makroadatokat, tehát ebből a szempontból véleményem szerint a piacon továbbra is fennmarad a volatilitás, a bizonytalanság, és mindenféleképpen fontos lesz figyelni a kereskedőknek, befektetőknek a jelenlegi amerikai adatokat.
Az elmúlt percekben Szitás Lórántot hallották az XTB-től. Köszönjük, hogy itt voltál velünk, és jó munkát neked.
Én is köszönöm, további szép napot kívánok. Szia!